Egy halatlanul fontos témáról folyik ez a konferencia, amely nem csak mint tudományos kérdés érdekes, hanem valószínűleg ma Magyarországon ez a politikának a legfontosabb frontvonala. Erre a pillanatra ez a terem most a legfontosabb csatatere, ha úgy tetszik, a magyar közéletnek. Mérik tudós emberek, az állampolgárok, üzletemberek másoknak a véleményét arról, hogy mekkora a korrupció Magyarországon, és minden mérés egy irányba mutat, a rendszerváltás óta folyamatosan növekvő, és különösen növekvő a második rendszerváltás óta, 2010 óta. Azok, akik azzal foglalkoznak, hogy mekkorák ebben az országban a korrupciós kockázatok a legkülönbözőbb területeken, nagyon hasonlókat mérnek. Egy igen nagy politikai váltás volt 2010-ben Magyarországon, és akkor a magyar politikából szabályosan kihullottak a nyugatos mintakövető pártok, olyan erők kerültek be a politika centrumába, akik valamilyen módon, de eltérnének a nyugatos mintakövetéstől, balról, jobbról, vagy esetleg nemzeti radikális irányból. Ezek között jóval kisebb a tartalmi különbség, ami a különbség, amit különbséget mondanak, ez pont a korrupcióhoz való viszont. Így aztán bárhova Budapesten vagy az országban megmozdul valaki, plakátok üzene foglalkozik azzal, hogy ki a korrupt, ki mennyire korrupt, és hogyan van ez az egész. Magyarországon régóta mindig a másik oldal korrupciója fáj. Az a korrupt, aki nem mi vagyunk, hanem a másik. Valahogy mégis meg kéne próbálni rendet vágni ebben a dologban. Én úgy érzem, hogy a legegyszerűbb dolog történetileg megnézni ezt a dolgot, hogy miért van ez, hogy mi magyarok elég régóta nem tudunk a jó és a rossz között világos különbséget tenni, és nagyon-nagyon széles a szürke zóna. Szinte csak szürke zóna van ebben az országban. Hogyan alakult ez, miért van így, és miért olyan nehéz leküzdeni, annak ellenére, hogy egyik alaptétel, hogy ez az egyik legnagyobb probléma Magyarországon. Nagyon messziről kell kezdenem, még a modern világ előtti időkről, akkor szabályosan szabály volt, hogy a fölemelkedésnek a titka az a politikai fölemelkedés, illetve a katonai siker. Az rögtön vagyont is jelentett. Ez így volt egészen a modern időkig. Piaci siker alig létezett, és természetesnek számított az az igazság, a korrupció. Két nagy kísérlet volt, amely sikerhez is vezetett, amely egy más világot hozott. Az egyik hozzánk fizikailag is, meg időben is közelebb áll, ez a porosz kísérlet. A porosz uralkodók egy nagyon pici államban azt képzelték, úgy lesznek erősek, hogyha egy intakt hatalmat építenek föl. Egy olyan államot, amit fölülről az uralkodó tekintélye, ereje fog egybe, ez egy rendőrállam, és egyáltalán nem demokratikus állam, de nem tűr el alulról való érdekérvényesítést. A felsőbbség akarata a döntő, és a parancs végrehajtás útján megy a döntéshozatal. És korrupció ebben a rendszerben nincs. Aki netán mégis olyan lenne, azt elviszik a rendőrök. Ez volt az egyik kísérlet, az az igazság, hogy meglehetősen messzire vitt, és meglehetősen sikeres kísérlet volt. A másik kísérlet az angol száz világból támadt, mikor a poroszok már nagyot léptek a korrupció ellen, az Egyesült Államok Angliában még virágzott a korrupció. 150 évvel ezelőtt választásokat vettek, miniszterelnöküket lehetett lefizetni, és így tovább, és így tovább. És az Egyesült Államokban is, még a 150 évvel ezelőtt is képviselőknek készpénzt fizettek szavazatért. Itt más úton jutott el a korrupció ellenességhez az angol száz társadalom, itt a piaci folyamatok intaktságát próbálták védeni. Hogy a piaci teljesítmény számítson, a valódi piaci produktum, az olcsóbb és a jobb áru, és ne valami más. Most ez a kettő találkozott a második világháború utáni modern jogállamokban. A bürokrácia az állam intaktságára vonatkozó törekvés, és a piaci önuralomnak a törekvés. Ebből váltak azok a normák, amik most az uniónak és a nyugati világnak a normái. Mi magyarok is nagyjából ezen az úton alattunk, és azt lehet mondani, hogy a 20. század elejéig ugyanaz volt ebben a tekintetben, ebben az országban, mint bármi másban. A nyugati kultúrkör legszélén voltunk, de a nyugati kultúrkörnek a részén voltunk. Egy kulturális lejtőnek hát eléggé a legalján, de a lejtőn még rajta. Magyarországon tömeges volt a korrupció a 19. században, ugye Mikszáth Kálmán aztán később a két világháború között Móricz Zsigmond óriásikat írt erről, de ugyanakkor azért már ebben az országban is világos volt ekkor, ezért tudott ilyen hatásosan írni Mikszáth és Móriczról, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, ami korrupció? Például nálunk német módra nem érte el a politika csúcsát a korrupció. Teljesen kizárt lett volna, hogy Ferenc Józsefnek mondjuk valaki pénzt ajánljon egy megfelelő döntésért. Ferenc József nem tűrte el, hogy a miniszterei közvetlenül korruptak legyenek. Egy birodalmi német mindig úgy nézett Ausztriára, mint a Schlamperájának a világára, de ez már megint a kulturális lejtőnek az eleme volt. Egy biztos, hogy Magyarországon a politika által vagyont már nem lehetett szerezni már a 19. században. Ez egy korábbi időszaknak a terméke volt, és ez egészen így volt nagyjából a 80-as évekig. Hogy politikai úton közvetlenül jelentős vagyont ebben az országban nem illett, nem volt szabad szerezni, és ez igen nagy részt ez az osztrák-magyar hagyománynak a lenyomata. És ezen túl egy viszonylag intakt közigazgatás kezdett működni, főleg a csúcson, de aztán egyre inkább lefelé is. Természetesnek számított, hogy valaki az unokaöcsének, a nagymamájának valami kedvező dolgot csinál, és nálunk is a vasútépítések között minden zűrzavar volt, de azt lehet képzelni, hogyha ezen az úton ment volna az ország előre, akkor elért volna egy olyan korrupciós szintet, egy kicsit lejjebb, mint Ausztria, de följebb, mint Spanyolország, vagy Olaszország. Nem ez történt velünk. Első világháborús összeomlás után egy nagy tragédia következett Magyarország számára, és előjött egy új eszme, ami az osztrák-magyar világtól idegen volt, a politika úton teremtendő igazságtételnek a reménye. Az ország sikertelen volt, nem jutott egyről kettőre, a reálbér 39-40-re sem érte utol a 14-es szintet, azonnal megjelent egy igazi vérbeli kelet-európai eszme, úgy lehet fölemelkedni, hogyha elvesztük a másét. Azokét, akik valamiért érdemtelenek erre a dologra. És utána valamilyen preferencia mentjén szétosztjuk őket. Azt, hogy kitől vesszük el, az állandóan változott, de ez mind mostanáig az egyik alaptétele lett a magyar politikának. A 20-as években ez a zsidókat jelentette, így nevezték a magyar politikában, a magyar nagybirtokot, egyházat és mi egyebet. A más az állandóan valamelyest változott. És ezekben a mozzanatokban megjelent már az a korrupció, ami idegen ettől az európai világtól, ami bántó, durva volt, de még továbbra sem jutott el a csúcsokig. Senki semmikor nem hozta Horthy Miklós, rengeteg negatív dolog állítás volt jobb és bal oldalon vele kapcsolatban, hangsúlyoznám jobb oldalon is. De korrupcióval senki nem hozta írbe. Ő ugye a Ferenc Józsefi vonulatot folytatja, vagy itt van Gömbös Gyula, aki meglehetősen negatív kép van a magyar történelem tudatban, amikor meghalt, miniszterelnökként meghalt, akkor adóssághegy maradt utána, hogy a özvegye és részben kiskorú gyermeke hajléktalan lett volna, a magyar állam nem fizeti ki az adósságát. Aztán jött a 45-ös fordulat, egykorúak szerint jókora korrupciós jelenségekkel megcsinált földosztással, és Magyarország teljesen elkanyarodott a nyugati kultúrköltől, nem azért, mert ez az ország akarta, hanem ugye ide a szovjet csapatok jöttek, és itt elválik Ausztriától teljesen Magyarország útja. Egy olyan rendszer születik, ami nemhogy a korrupciót tagadja, hanem egyáltalán a személyes érdekérvényesítést. Egy messianisztikus megváltás remény hitében azt mondja, hogy egyéni érvényesítés nincs, magántulajdon sincs, de tulajdonképpen kommunizmus van. A kommunizmust először a vezető káderek saját magukra vezették be, mindenki más meglehetős nyomorúságban volt, és pénz nélküli elosztásban működtek a korai időkben a kommunista vezetők. Ha kihullottak a vezetésből, az pedig igen gyakran megfordult velük, akkor mindenüket elveszítették. Kádár János, mikor 89-ben elveszítette a hivatalát, összecsomagolt és egy kis bőröndre űrve várta, hogy mikor kell elmenni a berendezkedésből. A többi országban óriási mennyiségű korrupció indult el a politikai csúcson. Magyarország nem volt így. Ha úgy tetszik, Kádár ebben a régi magyar hagyományt folytatta. Egyetlen egy szenvedélye volt a vadászat. vadászházak özöne állt a rendelkezésére, és világbajnok trófeákat ejtett. Mai miniszterelnök fizetésből nem lehetne legálisan megfinanszírozni a Kádár János vadász szenvedélyét, de egyébként kifejezetten szerényen élt, és összesen lehet hasonlítani bármelyik kelet-európai vezetővel. Lengyellel, csevel, orosszal, románról hagyd ne beszéljek. Tehát elképesztő szerény körülmények között volt, és ez kihatott a többi vezetőre is. Amikor megjelent a magántulajdon, már valódi magántulajdon, először csak autó, nyaraló, meg ilyesmi, Magyarországon elindult egy teljesen új dolog, ami máig ható. Egyáltalán a magyar piacosító reformok, a magyar közgazdászok szerint a piacgazdaság felé vittek volna, valójában nem a felé vittek, hanem egy zsákutcába ment előre Magyarország. A nagy alkú lett a magyar gazdaság szervező elve. Nem valódi teljesítmény döntött az egyes vállalatok, kisvállalkozók sikeréről, hanem arról, hogy milyen ügyesen vettek részt az alkuban. Az ügyesség vált a siker titkává. Ez részint azt jelentette, hogy a nagyvállalatok a hatalmi központtal hogyan tudtak alkudozni, milyen erőforrásokat, milyen kedvező preferenciákat értek el maguknak, illetőleg hogyan tudtak szabályt kerülni. A szabálykerülés is egy döntővé vált a magyar sikerességben. És különösen a kicsik között. Magyarországon igen hamar megengedtek kis magántulajdont, a kicsik nem tudtak alkodozni a főnökséggel, viszont meg tudták kerülni a szabályokat. És itt már a közvetlen korrupció is megjelent. A siker titka valójában nem az üzleti piaci teljesítmény volt, hanem ez ilyen értelemben vett ügyesség. Ebben a szellemben jött Magyarországra a rendszerváltás. A rendszerváltás világosan azt képzelte, hogy nyugati intézmények kellenek politikai és gazdasági tekintetben, és ekkor megnyílik a Magyarország előtt a szép jövő, úgy, ahogy 45 után ott összes többi ország előtt megnyílt. Volt nem is nagyon régi példa a fölemelkedésre előttünk, Spanyolország példája, ahol nem is olyan sokkal 89 előtt volt egy demokratikus átmenet. Spanyolország történelmileg az utolsó 150 évben Magyarország alatt volt. Egy főre jutó bruttó hazai termékben, minden csodában, korrupcióban is. A Franco rendszerben levő, Orti rendszer idején levő magyar nagykövet visszaemlékezéseiből tudom, hogy rögtön fölhívták a figyelmét arra, hogy cigarettát kell vinni, legalább 50 ezer darabot, mert azzal mindent el lehet intézni Spanyolországban. És ő csodálkozott is először, hogy Magyarországra elképzelhetetlen lenne ez a dolog. Tehát az egész rendszerváltásunk arra a hitre és reményre épült fel, hogy ugyanazt meg fogjuk tudni ismételni, amit mindenki más, aki hasonló szituációban volt velünk, meg tudta tenni, spanyolok, finnek, olaszok, írek, mi egyebek. Ehhez nem kell más, mint az intézmények fölállítása és magyar szorgalom és ügyesség, ha úgy tetszik. Ha volt ember, aki azt gondolta, hogy meg kell szabadulni a Kádár korszak rettenetes mutyiaitól, a leghatározottabban állíthatom, én ismertem közelről, baráti viszonyban ezt az embert, Orbán Viktornak hívták. Tehát volt, aki olyan radikálisan beszélt a Kádár rendszernek a dolgairól, mint most az Orbán Viktor elleni tüntetők, az is ő maga volt. Mi történhetett itt? Hát az első és a legfontosabb, hogy Magyarországnak nem sikerült, és az egész térségnek sem sikerült. Méghozzá elképesztő módon nem sikerült. Spanyolország 50 és 76 között, 26 év alatt, mint ami nekünk volt, nem olyan régen számolgattam ki, 398%-kal nőtt a bruttó hazai terméke. Tudják, hogy a miénk mennyivel? 38 kemény százalékkal. Az egy tizedét sem értük el a spanyolnak. A térségben legsikeresebb két ország, Észtország és Szlovákia növekedése ugyanezen a bázison kicsit több, mint 70% volt. Egy másik szám, Ausztriájé, ugyanebben az időszakban, Ausztria sokkal gazdagabb volt, mint mi, 329%. Az egész térségben sikertelen volt ez a rendszerváltó kísérlet. Egyszerűen a gyors felzárkózásnak a lehetősége áttevődött Dél-Kelet-Ázsiába. Ez történt, illetőleg lelassult a világgazdaság. Az egész Európai Unió rettenetes módon lelassult. És Magyarországgal nagyjából az történt, mint minden sikertelen feltörekedni akaró országgal. Egyre inkább afelé mozdult a magyar politika, hogy nálunk nem vált be a nyugatos mintakövetés. A piac szegénységet hoz, nyomorúságot hoz. Oligarchákat emel föl, rettenetes gazdaságot az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a Kádár korszaknál is nagyobb szegénységet. Nincs középosztályosodás, semmi nincsen, a szélekre húzza a magyar társadalom. Egyre inkább a politikusok is erre kezdtek játszani, erre a közérzelemre, és arra, hogy rendezzük be úgy az országunkat, ahogy utoljára sikeresek voltunk. Egyre kevésbé lett a nyugatos intézményeknek megfelelő Magyarország a cél, és egyre inkább a hagyományos megoldás, mármint a politikai ügyesség lett. Már maga a privatizáció is így történt, hogy alapvetően azok voltak sikeresek és eredményesek, akik politikai erőből hozzájutottak a forrásokhoz. A kismagánvállalkozó szférában is továbbra is a szabálykerülés vált a siker legfőbb titkájává, és a lenyúlás, az államtól való forrásszerzés, illetőleg a megrendelőnek a átverése. Egyre biztosabban e felé mozdult az ország, és az összes szám ezt mutatja óriási erővel. A Kádár rendszer alapproblémája az volt, hogy még Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond tudta, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, ami megengedhetetlen? A Kádár rendszerben ott van a magyar egészségügynek a története, amiben az egyik fő mozgató állapénz, a források jelentős, a jövedelmek bizonyos orvoscsoportoknál a többsége állapénz által keletkezik. A Kádár rendszer élhetőségét jelentős részben ez a korrupció okozta. Emiatt volt Magyarország élhetőbb, mint a többi kommunista ország. Nem különült el Magyarországon, mi a jó és a mi a rossz. A rossz felismerési képessége kezdett jelentősen megromolni, és ezt mutatja az összes számunk. Megkérdezik az embereket, hogy lehet-e boldogulni korrupció nélkül, 70-80% mondja azt, hogy nem, soha. Minden vagyon alapvetően valamilyen zűrös úton keletkezik. Most a nagy váltás a Fidesznél pont ebben a dologban történik, nevezetesen azt mondja a berendezkedés, hogy a nyugati úton nem lesz magyar siker, nem lesz fölzárkózás, más modellt kell keresni, és ez a más modell ez az, hogy az állam fog tenni igazságot, és az állam fogja mozgatni a gazdaságot, és az állam fogja mozgatni a viszonyokat. A Fidesz rendszer igen nagy részt erre épült fel, hatalmas arányban megnőnek az állam manipulációs lehetőségei gazdaságban, médiában, mindenütt, és újra egy hatalom által egybetartott ország lett Magyarország. Azzal, hogy megint fölismerhetetlen, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez egy drámai kelet-európai dolog. Nagyon könnyű kívülről elítélni, aki kívül van a rendszeren, kategorikusan mondhat rá ítéleteket. Mégis azt hiszem, Dosztojevszkij volt, aki a legszebben értette ezt a berendezkedést, és azt mondta, hogy nálunk az az alaptétel, hogy a bűnön keresztül kell jutnunk a megváltáshoz. A hazugságokkal, a csalással, a bűnnel, adott esetben a gyilkossággal juthatunk el a megváltáshoz. De valami ilyen tétel mozog a magyar politikában, mivel a főút és egyenes út nem volt sikeres, hát visszatérünk ahhoz, amit ismerünk, amiben otthonosak vagyunk, és erre van fölépítve az Orbán rendszer politikája. Nagyjából az az alaptétel, hogy vegyük el, ami 100 éves alaptétel Magyarországon, vegyük el a rosszaktól, tehát a régi, tehetetlen, alkalmatlan, velejé, korrupt, romlott baloldali elitektől egyfelől. Ugyanezt gondolják fordítva persze a baloldalon a jobboldali elitektől, illetőleg a külföldiektől, a multiktól, akik itt minket kizsákmányolnak, és adjuk oda a jó magyaroknak. Adjuk oda a jó magyaroknak, az állam teremtsen végre magyar középosztályt. A piac nem tudott teremteni, majd a magyar állam fog teremteni. Mindenki, aki belül van ezen a rendszeren, az úgy érzi, hogy ez igazságtétel, nekünk jön a dolog, és mindenki, aki kívül van, ez a legszörnyűségesebb korrupciónak és teljesítmény nélküliségnek látja ezt az egész szituációt. Ez a mostani magyar helyzetnek a végletes drámája. És még ezt kell hozzátenni, hogy a kis állampolgári korrupcióval szemben a rendszer elkezdett zárni, méghozzá határozottan és egyértelműen. Tehát a kádári korrupció jelentős részben a kisemberek mozgásából származott, a Fidesz nem szereti ezt. Egy csomó rendszerben hatalmas korrupcióellenes előrelépések vannak Magyarországon, például a kisrendőri korrupció, ami jelentős és számottevő bizonyos pontokon tömeges volt, nagy mértékben lecsökkent. Gyorshajtások ügyében szinte teljesen zárt a rendszer. Az az igazság, hogy az adóbeszedésnél is hatalmasakat lépett előre a berendezkedés, látszik is az adószámokon. Az áfa csatót nem szereti. Azt szereti, ha ő tesz valakit gazdaggá. Sőt, erre van építve a rendszer, de azt, hogy valaki autonóm módon ott sumálkoljon, befolyást szerezzen, azt nem. lényegében az összes nagy gazdasági hatalmat vagy megtörte, vagy kiszorította, vagy beállította a sorba. Ez volt döntően. A magyar gazdasági oligarchák óvatosak voltak, és beálltak alapvetően a sorba. Azok is, akik korábban nagyon nagy hatalommal rendelkeztek, és itt-ottan most egyensúlyoztak, beálltak a sorba, és még a baloldaliak is igyekeztek a Fideszhez igazodni, mert életbe akartak maradni. Tehát hallatlanul ambivalens az egész berendezkedésnek a sorsa a korrupcióhoz. Ez nagyon más, mint az Európai Unió normatívája. Őrült könnyű az uniós dolgokat fölmondogatni ezzel szemben, csak hogy ez a rendszer nyíltan kimondja, hogy ő pont ezeket akarja meghaladni. Ezek Magyarországon nem hoztak sikert. Más úton akarja a sikert.